Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap a dicsőítésről lesz szó, ahogy már korábban beszéltünk erről. Nagyon izgatott vagyok ezzel a jövő héttel kapcsolatban, az egész hónappal kapcsolatban. Jövő héten ugye mennyei érintés, egy dicsőítő alkalom. Szóval arra gondoltam, hogy kicsit beszéljünk a dicsőítésről, hogy mit jelent a dicsőítés, és... Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy élj egy dicsőítő életet. Ugyanis a dicsőítés az többről szól, mint vasárnap énekelni itt a sorok között. Ugye eljövünk minden vasárnap, és eléneklünk néhány dalt. A dicsőítés ennél többről szól, ez egy életstílus. Ez egy életmód, ahogyan éljük az életünket. És hogyha megkérdezném tőletek, hogy kinek mi jut eszébe erről a szóról, hogy dicsőítés, sok mindent mondanátok szerintem, mindenkinek lenne valamilyen gondolata. Viszont meg fogjuk ma nézni, hogy a Biblia mit mond a dicsőítésről. Mi a dicsőítés? Nézzünk meg néhány igét így az elején. A Róma 12:1-2, ez az első igénk, amit fogunk ma felolvasni. Ennek az a címe, hogy szánjátok oda magatokat Istennek. Szánjátok oda magatokat Istennek. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére, kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot, dicsőítést vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes felajánlott áldozatotok, dicsőítésetek, amelyel őt méltóképpen tisztelitek. Ne igazodjatok a jelenleg istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Erre igyekezzetek. Ez az ige nagyon sok mindent elmond a dicsőítésről. Többek között azt, hogy a dicsőítés egy odaszánás. Amikor oda szánjuk magunkat Istennek, oda adjuk, ez egy életstílus, ez egy élet. Nem csupán éneklés, hanem egy élet. Oké? Amikor felkeltél ma korán, és eljöttél a gyülekezetben, meghoztad ezt a döntést, hogy elkezdesz készülődni, ez már egy dicsőítés. Amikor otthon anyukák, apukák, korábban felkeltek, hogy összekészítsétek a gyereket, a babakocsit. Tudom, hogy ez plusz munka, plusz energia. Vannak, akik Agárdról utaztak be, van, aki Budapestről jött. Korán kelt fel, hogy itt legyen 7:55-re, hogy összerakja ezt a helyet. Istennek a templomát átvitt értelembe. Ott már elkezdődött a dicsőítés, amikor 5 órakor felkeltél. Mert benned megszületett egy döntés, hogy oda szánod ezt a mai napot Istennek, oda szánod ezt az alkalmat. Tehát már ez egy döntéssel indult. Tudjátok, a világon minden ember dicsőít. Mindenki dicsőít. Nem mindenki Isten dicsőíti, de mindenki dicsőít valamit, vagy valakit. Még az ateisták is dicsőítenek, még amikor, mit tudom én, ráütnek a kezükbe, és azt mondják, jó, édes Istenem. Ők is dicsőítenek. Mindenki dicsőít valamit, vagy valakit. Valaki celebeket dicsőít, sztárokat dicsőít, van, aki saját magát dicsőíti, valaki a pénzt dicsőíti, van, aki anyagi javakat dicsőít, van, aki a munkáját dicsőíti, karrierjét, van, aki az autóját dicsőíti. Hogy de szép autó, úristen! vannak fiatalok, akik popsztárokat dicsőítenek, vagy rockstárokat, vagy instasztárokat. A probléma az, hogy ezek a dolgok egy nap cserben fognak hagyni. Az autód le fog robbanni, az a sztár nem lesz ott melletted, amikor a legnagyobb szükségben leszel. Emlékszem, évekkel, nagyon régen egyszer voltam egy fesztiválon, és ezt a történetet mindig elmondom, amikor a dicsőítésről van szó, de ez egy annyira erős történet. Ugyanis a dicsőítés az rajongást jelent, felmagasztalást, áhítatosságot egy személy, egy felsőbbrendűség felé, amikor felmagasztalsz valakit. És emlékszem, voltam ezen a fesztiválon, és egyszer csak azt hallom, hogy a tömeg így elkezdi kiabálni, hogy és mondom, mit mondanak, nem értem, és közelebb mentem, és akkor egyre jobban hallottam azt, hogy kiabálják, hogy Getta, tudjátok, David Getta, a híres DJ. És hát ott, ami történt, a csajok elkezdtek futni, rohanni a színpad felé, egymást taposták, sikítoztak, ölelkeztek, kiabáltak, sírtak, nevettek, minden volt, csak azért, hogy lássák a Gettát. És a Getta ott volt. Ez dicsőítés. És ma is tele van a világ helyekkel, ahol dicsőítés folyik. A szombatesténként, péntekesténként, ezeket úgy hívják, hogy koncertek. Vagy helyek, ahol emberek felemelnek embereket, és dicsőítenek sztárokat. De tudjátok, a mai világban mi egy olyan korszakban élünk, egy olyan világban élünk, ahol embereket emelünk fel, dolgokat dicsőítünk. De egyet meg kell jegyeznünk, hogy Isten nem arra teremtett bennünket, hogy mást dicsőítsünk, hogy embereket dicsőítsünk, vagy dolgokat. Egyedül Jézus Krisztust. Mert ő az igazi sztár. Ő a legnagyobb sztár. Ő az egyetlen sztár. És ez nem azt mondom, hogy most akkor az ember ne tapsolja meg valakit, vagy értitek, de amikor már egészségtelenül dicsőítünk embereket, egészségtelenül tele van a szívünk dolgokkal, olyan dolgokkal, ami Istennek a helye lenne a szívünkbe, ez már nem egészséges, ez már nem jó. És a Róma 11:36 beszél erről, hogy arra lettünk teremtve, mindannyian, hogy egyedül Isten dicsőítsük, hogy Jézus Krisztus dicsőítsük. Azt írja Róma 11:36, mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fenn, és minden ő érte létezik. Övé legyen a dicsőség örökké. Amen. Amit dicsőítesz, annak adod a dicsőséget, azt magasztalod, a rajongást, a szenvedélyet, ettől leszel izgatott, a szíved vágya ez. Amit dicsőítesz, azért a dologé lesz a teljes szíved. A mai nap szeretném először is megkérdezni azt, hogy te mit dicsőítesz az életben? Neked mivel van tele a szíved? Lehetnek alapból ezek jó dolgok is. A probléma az, amikor egészségtelenül túl sokat foglalkozunk valamivel, vagy ezzel van tele a gondolatunk, a szívünk, állandóan erről beszélünk, erről gondolkozunk, erről álmodozunk. Lehet ez a kaja. Állandóan erről beszélsz, erről gondolkozol. Hú, mit fogok ma este tenni? Hú, milyen jó kaját fogok abba az étterembe. Amikor ezzel az egész élet, minden napja ide erről szól. Lehet ez a sport? Lehet ez az utazás, hogy állandóan ezen gondolkozol, hogy hova fogok utazni, mit fogok csinálni, hova fogok elmenni, ez milyen szép hely, az milyen jó hely. Lehet ez is. Lehet ez egy autó. Imádod az autódat? Minden pénzedet ráköltöd, mindennel, mert ez a minden. Lehetnek ezek filmek, lehet ez egy zenekar. Állandóan azzal a zenekarral, hogy elfoglal, mit csinál, hogy merre megy, mit evett, hol volt. Tehát állandóan ez. Lehet ez akár a házastársad is. Lehet ez a gyereked is. Ismerek olyan embereket, akik feladták az életüket, a barátaikat, az elveiket a házastársukért. Mert az volt az első az életükbe, az dicsőítették az életükbe. Isten nem teremtett minket arra. Soha ez nem volt ez a célja, hogy másokat dicsőítsünk. Istennek nem az volt a célja, hogy a teremtményt dicsőítsük, hanem a teremtőt dicsőítsük. Amen. Ezek mind-mind teremtmények, mindannyian teremtmények vagyunk, amik jók. Én is szeretek utazni, szeretem a gyönyörű helyeket, megnézni a természetet, de nem válhat ez az Istenné. Isten az Isten, ő az alkotó. Ne a teremtményt dicsőítsük, a teremtőt dicsőítsük. Amen. És ebben a sorozatban erről fogunk beszélni, hogy mit jelent a dicsőítés. Mit jelent Isten dicsőíteni? Mit jelent, mit mond a Biblia a dicsőítésről? És 4 kérdést fogunk taglalni ebben az egész hónapban, mert majd egy sorozatot fogok elkezdeni szokásomhoz szíven. Ez az. Yes. 4 kérdést fogunk taglalni. Az első kérdés az az, hogy mi a dicsőítés? miért dicsőítünk, hogyan dicsőítünk, és mi történik, amikor dicsőítünk. Amen. Erről négy dologról fogunk beszélni. Úgyhogy vágjunk is bele az elsőbe. Az első kettőről fogunk ma beszélni. Mi a dicsőítés? Mi a dicsőítés? És ahogy mondtam, nagyon sok elképzelésünk lehet erről a szóról, hogy mindenkinek megvan a saját definíciója, megtapasztalás a dicsőítésről. A dicsőítés nem más jelent, mint hogy kifejezed valakinek az értékét. Kifejezni valaminek vagy valakinek az értékét. Ezt jelenti a dicsőítés. Hogy mennyire, kifejezed, hogy mennyire becses számodra valaki, hogy mennyire nagyra értékelsz valakit, hogy amikor dicsőítjük Istent, kifejezzük, hogy mennyire értékes számunkra ő. Mennyire nagyra tartjuk, igaz? De viszont ez elvezet egy másik kérdéshez, ez pedig az, hogy mennyire értékes számodra Isten. Mennyire látod értékesnek a saját életedben Istent? Mennyit ér számodra Isten? Mekkora az értéke számodra? Mert amíg látod Istennek az értékét, amíg fel tudod fedezni Istennek az értékét az életedbe, addig egy dicsőítő életet tudsz élni. De ha nem látod Istennek az értékét az életedben, nem tudsz dicsőíteni. Ha nem látod Istennek az értékét az életedbe, nem tudsz dicsőíteni, csak énekelni fogsz dalokat. Ez a kulcsa az egésznek. Egészen addig, amíg tudod, hogy számodra mit jelent Isten, hogy milyen értékes számodra, addig ki fogod tudni ezt fejezni a dicsőítésen keresztül, az életeden keresztül, a dalaidon keresztül. De ha nem látod Isten értékét az életedben, hogy számodra nem értékes, nem fogod tudni dicsőíteni. Ez ugyanolyan, ha látod a feleségedben az értéket, akkor meg fogod dicsérni. Ha látod a férjedben az értéket, akkor meg fogod dicsérni, igaz? Ha nem látod benne, akkor nem fogod tudni dicsérni. Istennel is ugyanígy van az életünkben. Vannak, akik kényelmetlenül érzik magukat, akár a dicsőítés alatt, mert nem tudnak magukkal mit kezdeni. Lehet, hogy azért, mert nem jelent számukra semmit Isten. Ez most mi, egy koncert? Nem egy koncert. Most éneklünk, de akkor ez most micsoda? Egészen addig, amíg nem értékes számodra Isten, nem tudod őt dicsőíteni. A dicsőítés, ez erről szól, hogy mennyire értékes számomra Isten. És az imádatunkat nem csak dalokon keresztül tudjuk kifejezni Isten felé, hanem ahogyan éljük az életünket. Ahogyan éljük az életünket. Minden ebből fog kifolyni. Hogy egy ember dicsőítő életet él-e, azt meg tud állapítani az alapján, hogy hogyan éli az életét. Hogy mit dicsőít egy ember, vagy ki dicsőít egy ember, meg tud állapítani abból, hogy milyen döntéseket hoz. Hogy mi az értékrendje. Hogyan él, hogyan gondolkozik, hogyan tölti az idejét, hogyan költi el a pénzét. Ez alapján mind-mind meg tud állapítani, hogy valaki mit dicsőít az életében. Ezek a dolgok tükrözik, hogy valójában mi van abban az emberben. Mi az, amit valójában értékel. Szóval a dicsőítés összefügg azzal, hogy mit értékelsz az életben. Mert amit értékelsz, azt fogod dicsőíteni. Amen? Ha szeretnéd tudni, hogy valaki miben hisz, nézd meg az életét. Hogyan él? Ha szeretnéd tudni, hogy valakinek milyen az értékrendje, nézd meg az életét. Hogyan éli az életét? Ha szeretnéd tudni, hogy valaki mit dicsőít, nézd meg az életét. Hogyan éli? A dicsőítés többről szól, mint hogy eljövünk minden hétvégén itt a gyülekezetbe, és éneklünk. Ugye erről sokat beszéltünk. De akkor miről szól? A dicsőítés egy kapcsolatról szól. Kapcsolat Istennel. Egy kapcsolatról. Ez olyan, mint egy házasság. Gondoljatok bele, ha csak akkor dicséred meg a feleségedet, vagy akkor figyelsz a feleségedre, amikor nyilvánosan mutatkozol vele, és otthon nem, négy fal között, zárt ajtók mögött, akkor az milyen házasság? Vagy ugyanígy, hogyha csak akkor dicséred a férjedet, vagy akkor figyelsz a férjedre, ha nyilvánosan mutatkozol mások előtt, akkor, és otthon nem, akkor ez milyen házasság? Ugyanígy Istennel is, hogyha csak vasárnap eljövünk, és itt nyilvánosan együtt dicsőítjük Istent, ami egy erőteljes dolog, ne értsétek félre, a közösségi dicsőítésnek van egy nagyon nagy ereje. De most nem akarok belemenni, de én most inkább a másik oldalát akarom kidomborítani ennek a témának. Hogyha csak nyilvánosan dicsőítjük Istent, és otthon négy fal között nem, ez milyen kapcsolat Istennel? Értitek? Ez ugyanolyan, mint egy házasság. Kell, hogy legyen egy személyes életed. Kell, hogy legyen egy személyes szellemi életed otthon. Egy dicsőítő életed, ami ott van a hétköznapokban. Ettől lesz a dicsőítés egy életstílus. És nem csak csupán egy vasárnapi éneklés. Tegnap este, tegnapi nap volt egy kis megtapasztalásom Istennel. Egyszerűen az volt, tudjátok, vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor dicsőíti Istent. És tegnap is volt egy ilyen pár óra az életemben, amikor elkezdtem így dicsőíteni Istent. És általában ilyenkor leszoktam ülni a zongorám mellé, és elkezdek valamit, nem tudom, az arra késztetést érzek, hogy elkezdjek játszani, elkezdjem dicsőíteni Istent. És emlékszem, hogy így ilyenkor mindig az van, hogy felveszem diktafonnal, mert hogy ebből lehet, hogy lesz majd egy jó dicsőítő dal, hát ha majd egyszer, volt, hogy régebben írtam ilyen dicsőítő dalokat. És leültem a zongorához, és így az volt bennem, hogy nem, Uram, én most ezt nem veszem föl, ez csak neked szól. Ez csak a tied. Ez nem arról szól, hogy majd a többiek hallják-e, vagy nem, hogy lesz ebből dal, vagy nem. Nem érdekel, ez csak neked szól. És erről szól a dicsőítés, hogy amikor otthon dicsőítesz egyedül, amikor erről szól ez a személyes dicsőítés, hogy ez nem arról szól, hogy nyilvánosan mit mutatsz magadból, vagy hogy ezt mások hogy látják, vagy mit hallanak ebből, vagy hogy mit gondolnak erre az egészről, hanem amikor odadod azt a pillanatot Istennek, hogy az csak az övé, mert megérdemli. És ugyanígy van egy házasságban is, hogy igenis a házasságban is adunk pillanatokat a férjünknek, meg a feleségünknek, amit csak az övé, amit senki más nem kap meg. Csak az ember kapja meg. Ettől lesz intim az a kapcsolat, attól lesz az a kapcsolat egy értékes, egy valódi házasság. Ugyanígy Istennel való kapcsolat attól lesz valódi, hogy vannak pillanatok, amiket csak Istennek adsz, amikor csak rá fókuszálsz. Ettől lesz a dicsőítés egy életstílus. A dicsőítés valami olyan dolog, amit Isten kér tőlünk, hogy tegyük meg. A János 4. fejezetében van egy történet, egy Samária asszonyról, amelyben azt olvassuk, hogy Jézus és ez a samáriai asszony elkezd beszélgetni egymással, az asszonynak vannak kérdése egy dicsőítéssel kapcsolatban. Szóval feltesz Jézusnak kérdéseket a dicsőítéssel kapcsolatban. Méghozzá azt kérdezi, hogy Jézus, az én népem, a samári nép azt gondolja és azt hiszi, hogy a dicsőítés az a hegyen kell, hogy történjen. Viszont a te néped, Jézus, azt mondja, hogy a templomban kell, hogy történjen dicsőítés. Akkor most kinek van igaza? És Jézus azt mondja, figyelj, nem érted még mindig. A dicsőítés nem a formalitásról szól, hanem a rendeltetéséről. Nem egy helyről, hanem a személyről. És ez a lényeg, hogy nem az számít, hogy hol dicsőítjük Istent. Hogy itt vagyunk az albabárban, vagy máskor egy templomban vagyunk. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy kit dicsőítünk. A személyről szól, és nem a helyről. Nem a formalitásról, hogy milyen formában csináljuk, hanem hogy mi a rendeltetés ennek, mi a célja a dicsőítésnek. A János 4:23 azt mondja, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Ezt az igét szerintem nagyon sokan hallottátok meg olvastuk, ugye ez az egyik leghíresebb ige a dicsőítéssel kapcsolatban, ugye, hogy lélekben és igazságban kell, hogy dicsőítjük Istent, ezt írja a Biblia, vagy másik fordítás azt mondja, hogy szellemben és igazságban. De mit jelent ez, hogy szellemben és igazságban dicsőítjük Istent? Szellemben. Mit jelent, hogy szellemben? azt jelenti, hogy a lényed legmélyéből. A lényed legmélyéből. Oké? Okay? Teljes szívből. Ezt írjátok le. A lényed legmélyéről. Oké? Okay? Luca, ki tudod vetíteni? Szóval mit jelent, hogy szellemben a lényed legmélyéből? Szóval a dicsőítés az nem csak egy külső megnyilvánulás, hanem valami megmozdul benned, valami történik benned. A dicsőítés nem egy vallásos dolog. Nem egy szokványos dolog, amit csinálunk. Egy autentikus, egy őszinte, egy belső kifejeződése annak, hogy mi történik benned, hogy kifejezed azt, ami benned van a dalokon keresztül, az életeden keresztül, a szavaidon keresztül. De megtörténhet az, hogy énekled a dalokat, elmondod az imádságot, de közben belül semmi nem történik. Ilyen is lehetséges. Lehet, hogy felemeled a kezedet, de belül kemény vagy. Kemény vagy Isten felé. A kérdés az az, hogy te dicsőíted-e Istent a szellemedből. A bensőddel, a lelked legmélyéről. Bátorítalak, hogy kezd elő dicsőíteni. Tapasztald meg ennek az áldását, mert erről szól a dicsőítés. Oké, a második igazságban. Mit jelent, hogy igazságban imádjuk Istent? Hogy ez valódi, őszinte és bibliai. Valódi, őszinte és bibliai. Ezt jelenti, hogy igazságban, hogy transzparens, hogy nincs benne semmilyen rejtett dolog, nincs benne színlelés, nincs benne megjátszás. Elmondod őszintén Istennek, hogy mi van benned. Ezt jelenti, mit érzel, mit gondolsz. Nem kell félned, Isten tudja kezelni az érzelmeidet, tudja kezelni a gondolataidat. Mondd el őszintén, mi van benned. A Zsoltárok könyve a dicsőítő dalok tárháza, amit Dávid írt. Rengeteg ilyen dalt írt, és hát nagyon sokszor ezekben a dalokban Dávid panaszkodik. Panaszkodik. Vagy mérges. Vagy nem tudom, minden, ez, amikor szomorú, elmondja azt is Istennek. Aztán viszont mindig van egy váltás ezekben a dalokban. Amikor azt mondja, hogy igen, ez is ez történt az életemben, beteg vagyok, fáradt vagyok, az ellenségeim meg akarnak ölni, szomorú vagyok, de... Uram, te nagyobb vagy ennél. Te vagy a gyógyító. Te vagy a szabadító. Te vagy az igaz bíró. Tehát elkezdi őszintén kiönteni a szívét Dávid, de utána a Zsoltárban, a dicsőítés közben van egy váltás, és áthelyezi hirtelen a fókuszt. Leveszi a problémáira a fókuszt, és áthelyezi Istenre, hogy ki ő. Ezt jelenti szellemben és igazságban imádni Istent. Ezt jelenti szellemben és igazságban dicsőíteni, hogy Uram, te nagyobb vagy. Leveszem a fókuszt a körülményeimre, leveszem a fókuszt a problémáimról, és rád helyezem, mert te nagyobb vagy, te képes vagy ezeket kezelni. Ezt jelenti a dicsőítés. Nagyobbá tesszük Istent a saját életünkbe. És ahogy nagyobbá teszed Istent az életedbe, a kisebbek lesznek a problémáid. A valódi dicsőítés nem a tevékenységről szól, hanem az autentikusságról. Ezt írjátok föl. A valódi dicsőítés nem a tevékenységről szól, nem egy tevékenység, hanem az autentikusság. Nyugodtan, őszintén mondd el Istennek. Amikor eljössz ide a gyülekezetbe, és énekled a dalokat, mondd el Istennek, hogy mi van benned. Oké? Okay? Mondd el. Oké? Okay? Vidd oda Isten elé. És utána válts, és mondd azt, hogy Uram, de te tudom, hogy te képes vagy ezeket megoldani az életemben. Te nagyobb vagy ennél. Ha krízisben vagy, önsd ki a szívedet Istennek, kiálts hozzá, és azt fogod megtapasztalni, hogy Isten, mint egy jó pásztor, jön, megkeres és kiszabadít. Amen? Szóval ezt jelenti szellemben és igazságban. Most megnéztük, hogy mit jelent a dicsőítés, mi a dicsőítés. Most menjünk a második kérdésre. Ez pedig úgy hangzik, hogy miért dicsőítünk? Miért dicsőítünk? Miért dicsőítjük Istent? Istennek szüksége van a dicsőítésemre? Tényleg? Hát ő a világ mindenség ura, ő teremtette a világot. Istennek ilyen kisebbségérzése van, vagy hogy jót tesz az egójának, hogy mindenki őt dicsőíti? Tehát, hogy lehet, hogy felmerülnek bennünk ilyen kérdések. Egyébként ezek ilyen valid kérdések. Nagyon sok szerintem nem hívő emberben felmerül ez a kérdés, hogy Isten ilyen narcisztikus személy, aki neki szüksége van, hogy mindenki őt imádja. Hát hadd mondjam el, nem. 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 És nem is azért dicsőítjük Istent, hogy jó pontokat szerezünk nála, hogy utána másnap megáldjon minket. Nem. A dicsőítésre nekünk van szükségünk leginkább. És erre a kérdésre választ. Nekünk van elsősorban szükségünk a dicsőítésre. Nem Istennek, hogy őt dicsőítsük, nekünk. A saját érdekünkben van erre szükség. És picit erről szeretnék beszélni, hogy miért. A Zsoltárok 22.3 beszél arról. Istenem, te vagy a szent, te vagy a király, Izrael dicséretei vesznek körül trónodon. Húzzátok alá ezt a szót, ha még nincsen aláhúzva, hogy trónodon. Mert most szeretnék egy kicsit Istennek a trónjáról beszélni. Hogy miért fontos, és milyen kapcsolatban van ez a dicsőítéssel, és kapcsolatban van azzal, hogy miért nekünk van szükségünk a dicsőítésre, és nem Istennek. Isten trónja képviseli az ő hatalmát. Minden uralkodónak a hatalmát a trónja szimbolizálja. Igaz? A tekintélyét, a trónja. És itt az ige beszél erről, hogy amikor dicsőítjük, itt összhangban van, Isten dicséretei vesznek körül trónodon. Istennek a trónja a kegyelem trónja, oké? Okay? Amelyikből árad minden ajándék az életünkben, amire szükségünk van. Ebből árad az erő, ebből árad a magabiztosság, a bölcsesség, az egészség, a béke, az irgalom, a megbocsátás, a szeretet és a védelem. Ezek mind Istennek a kegyelmi trónjából áradnak az életünkbe. Szóval amikor Isten dicsőíted, akár a szavaidon keresztül, akár egy dalon keresztül, akár az életeden keresztül, összekapcsolod önmagadat Isten kegyelmi trónjával. Ez történik, amikor dicsőítjük Istent. A dicsőítés összekapcsol Isten kegyelmének a trónjával. A dicsőítés összekapcsol Isten kegyelmének a trónjával. Szóval amikor dicsőíted Istent, és az ő trónja elé járulsz, Isten ezeket az ajándékokat oda tudja neked adni. Amiket az előbb felsoroltam, az erőt, a magabiztosságot, bölcsességet, egészséget, békét, irgalmat, megbocsátást, szeretetet, védelmet, ezeket ő oda tudja adni nekünk. Figyeljetek, nem Isten kegyelme távolodik el tőlünk, hanem mi távolodunk el az ő kegyelmétől. Isten kegyelme mindig elérhető számunkra. Mi nem vagyunk elérhetőek a számára. Ha szeretnéd ezeket az áldásokat az életedben, be kell menned Isten tekintélye alá az életedben. És itt most behoztunk egy új szót, hogy tekintély. A dicsőítéskor behozod az életedet Isten tekintélye alá. Erről szól a dicsőítés. Megadod magadat Istennek. Van egy nemzetközi jel, amit minden ember ismer, az ez. Ugye filmekben látjuk, mindenhol látjuk, amikor így felemeli két kezét az ember. Mit jelent ez? Megadom magam. Hányan láttatok már ilyen amerikai közvetítéseket, amikor így a rendőrök elől menekülnek, ilyen autós üldözések, tudjátok? Annyira vicces ezeket nézni. Mindegyiknek a végén ez történik. Nem is tudom, hogy ezek az emberek hogy gondolják, hogy ezek el tudnak futni a rendőrség ellen, mindegy, ez zárójel bezárva, de nagyon szórakoztató nézni ezeket a közvetítéseket, de mindegyiknek a végén ez történik, hogy az illető két kezét felemeli, és ezzel azt mutatja, hogy megadom magamat. Különben lelőnék a rendőrök, tehát, hogy kb. Ennyi. Ez egy nemzetközi jel. Ezt mindenki ismeri. Amikor dicsőítjük Istent, és felemeljük a kezünket, ugyanezt mondjuk Istennek. Uram, megadom magamat neked. Az életem a tiéd, én nem vagyok Isten, te vagy az Isten. Én nem vagyok elég bölcs, te bölcs vagy. Én nem tudom, hogy nekem mi a jó, te jobban tudod, hogy nekem mi a jó, hogy mire van szükségem. Te vagy az, aki nagyobb vagy a problémáinnál. én nem vagyok elég erős, én nem vagyok elég nagy. Ezt jelenti, amikor megadom magamat Istennek, odadom neki az életemet, oda szánom neki az életemet. Az ő tekintélye alá helyezem az életemet. Miért fontos, hogy behozzuk az életünket Isten tekintélye alá? Azért, mert az áldások az életünkben mindig fentről folynak lefelé. Ez nagyon fontos, ez egy szellemi elv. Az áldások mindig fentről folynak lefelé az életünkbe. Amikor behozod magadat Isten tekintélye alá, ez le fog folyni az életedbe. Ez olyan, mint egy vízesés, hogy amikor beállsz a vízesés alá, akkor rád tud folyni az a víz. Vízes leszel. Viszont ha a vízesés fölött állsz, akkor az a víz nem fog rád esni. Nem leszel vízes soha az életbe. Ugyanígy az életünkbe. Amikor te magadat Isten fölé helyezed, Isten áldásai nem tudnak elérni téged. Isten áldásai nem tudnak rádáradni. Az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő ereje, az ő gondoskodása, az egészség, a védelem. Csak úgy, hogyha behozzuk az életünket az ő tekintélye alá. És az ő áldásaitól leszünk vízesek. Ezért fontos, hogy behozzuk az életünket az ő tekintélye alá. És ehhez alázat kell. Alázat nélkül nem tudsz dicsőíteni. Tudsz énekelni, fel tudod emelni a kezedet, de igazából dicsőíteni nem tudsz. Ehhez egy alázatos szív kell. A dicsőítés egy alázatos cselekedet. Lehetetlen egyszerre dicsőíteni és büszkének lenni. A büszke ember nem tud senkit dicsőíteni, csak saját magát. De egy alázatos ember felismeri a másiknak az értékét, és tudja dicsérni. Igaz? A Jakab 4:6 beszél erről. Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk, ezért mondja az írás. Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Azt írja ez az ige, hogy a büszkeség taszítja Isten kegyelmét. Oké? Ez olyan, mint egy szúnyogriasztó. Most nem sokára jönnek majd a szúnyogok megint, befújjuk magunkat, igaz? Táborba is hozzátok a szúnyogriasztót. Mire van a szúnyogriasztó? Hogy távol tartsa a szúnyogokat tőlünk, igaz? A büszkeség ugyanilyen. Távol tartja Isten tőlünk. Távol tartja Isten áldásait tőlünk. Nem tudom, találkoztatok-e már olyan emberrel, aki így bűzlött a büszkeségtől. Tehát ez, a büszkeség, tudjátok, az ilyen nem kézzelfogható, csak így érzed azon az emberen, hogy így egy büszke ember. Szívesen dolgozol egy ilyen büszke emberrel? Nem. Nem igazán tudunk mit kezdeni egy büszke emberrel, igaz? Isten ugyanúgy nem tud velünk mit kezdeni, amikor büszkeség árad rólunk. A büszkeség taszítja Istent. Nem tud megáldani. Nem tudja odaadni az áldásokat. Az alázat viszont vonza Istent. Tanuljuk meg. Ha szeretnél áldásokat az életedbe, szeretnéd megkapni Istennek a kegyelmét, az áldásokat az életedbe, gyere alázattal. Tanulj meg alázatos lenni, és kezd el dicsőíteni Istent. Befejezésképpen a Zsoltárok 89:15 azt mondja, hogy áldott az a nép, amely örömében hozzád kiált örökkévaló. Boldogok, akik arcod világosságában élnek. Van egy másik igaz, nem tudom, hogy ott van a jegyzeteteken, vagy a kivetítőn lesz, mert ezt kicsit később adtam hozzá a jegyzethez. A Zsoltárok 68:3 azt mondja, az igazak pedig örülnek, és vigadnak Istennel együtt, újonganak Isten jelenlétében. Itt szeretném, hogy aláhúznátok két szót. Hozzád kiált az első, a második igében pedig az újonganak. Újonganak. Hozzád kiált, újong. Dávid itt ezekben a zsoltárokban arról beszél, hogy áldott az az ember, aki hangos újongással köszönti Istent az életében. Ugyanúgy, amikor a bajnokokat köszöntik egy stadionban. Igaz? Amikor bevonulnak. Hányan voltatok már ilyen nagy stadionban, ugye megnyílt itt Fehérváron az új jégcsarnok, igen. ami egy ilyen, azt hiszem, egy multifunkcionális csarnok, mindent is lehet benne rendezni, és biztosan voltatok ti is már ilyen bajnokságokon, vagy ilyen sporteseményeken, akár egy ilyen nagy csarnokban, vagy egy nagy arénában, igaz? Hogyan köszöntik az emberek a bajnokokat, amikor bejönnek? Tapssal, újongással, ez az! Ennél sokkal hangosabban. Brutális hangosan. Azt írja a Biblia, hogy áldott az az ember, aki ugyanilyen újongással köszönti Istent a saját életében. És ezért jövünk el a gyülekezetbe. Ezért jövünk el vasárnaponként. Ezért tapsolunk itt. Ezért újongunk. Mert ezért van az, amikor az intro elkezdődik a dicsőítés előtt, az a kis videó, és a végén tapsoljuk, megtapsoljuk Jézust, amikor látjuk a feliratot, hogy Jézus, újongunk, kiáltunk, tapsolunk. Pontosan erről szól, ünnepeljük Jézust. Ünnepeljük Jézust az életünkbe. Erről szólnak a vasárnapok, és lehet, hogy vannak emberek, akiknek lehet, hogy ez egy kicsit hangos, túl hangos. Csak szeretném megkérdezni, hogyha ez hangos, akkor egy koncert nem hangos? Egy koncerten vagy egy sportesemény nem hangos? Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek kéne a leghangosabb helynek lennie. A legnagyobb ünneplésnek a gyülekezetben kéne lennie, hiszen ő az egyedüli sztár. Ő az egyedüli bajnok az életünkbe. Erről szól, hogy behívjuk Istent az életünkbe, és a dicsőítés behívja Istent a körülményeinkbe. Istent behívja a dicsőítés a körülményeinkbe. Amen. Gondolj arra, amikor itt tapsolunk a gyülekezetben, amikor ünnepeljük őt, ez történik, hogy behívod Istent az életed stadionjába. És azt mondod, Uram, te nagyobb vagy, te erősebb vagy a körülményeimnél, te erősebb vagy a problémáimnál, te vagy az igazi bajnok, te vagy az, aki igazából le tudod győzni ezt. Te képes vagy erre. Viszont ezt nekünk kell meghoznunk ezt a döntést, hogy őt behívjuk az életünkbe. Ezt neked kell meghoznod. Isten nem fogja rád erőltetni magát. Isten vár a hívásodra. Nem Istennek van szüksége a dicsőítésedre. Neked van szükséged a dicsőítésre. Amen. Álljunk fel most, imádkozzunk így. Drága Jézus, köszönjünk neked, Urunk, azt, hogy te vagy az igazi bajnok az életünkben, te vagy az igazi sztár, Uram, és ma itt, ezen a helyen téged ünneplünk. A dalainkon keresztül, a szavainkon keresztül, és az életünkön keresztül. Uram, taníts meg bennünket, hogy mit jelent egy dicsőítő életet élni. Taníts meg bennünket, hogy mit jelent a dicsőítés. Uram, szeretnénk nem csak vasárnaponként dicsőíteni téged, hanem otthon, amikor senki nem lát, amikor senki nem hall. Uram, úgy, ahogyan autentikusan, csak őszintén, Uram, csak szeretnénk dicsőíteni téged, Uram. Uram, bocsáss meg, amikor az életünkbe dolgokat imádtunk, embereket dicsőítettünk, vagy dolgokat dicsőítettünk, olyan dolgokat, a teremtményeket. Uram, szeretnénk ma meghozni egy döntést, hogy a teremtőt imádjuk egyedül, téged, Jézus Krisztus. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.